Halleluja!
Köszönjük, Atyám, hogy Te egy csodatevő Isten vagy. És hálát adunk Neked, hogy egy csoda által elküldted a földre a Te szent fiadat, az Úr Jézus Krisztust, ami megváltónkat és szabadítónkat. És hálát adunk, Atyám, hogy Jézus Krisztus befogadásának a pillanatától kezdve a csoda bennünk van, és bennünk él, és belőlünk árad ki a Jézus nevében. Minden dicsőséget, Uram, Neked adunk. Hálát adunk, hogy jogosan használhatjuk az Úr Jézus Krisztus nevét, és uralkodhatunk a körülmények felett. Megtiltjuk Jézus nevében a sötétség erőinek, hogy a gyülekezet tagjait, a bárányokat ellopják, kilopják a nyájból, a Jézus nevében. Ellene megyünk ennek a munkának. Lerontjuk ezt a munkát az Úr Jézus Krisztus szent nevében. És visszaköveteljük mindazokat, akik a kapcsok által ide köttettek. Szent egészséget szólunk a gyülekezet minden tagja felett, szerettei felett, a Jézus nevében. A szükségek betöltését szóljuk, Uram. És hálát adunk, hogy Te mellettünk állsz. Köszönjük a szolgáló angyalokat, hogy mellénk rendelted, hogy legyenek a segítségünkre, amikor mi kirendeljük őket. Köszönjük a táplálékot, a szellemi jeledet, és hálát adunk, Uram, hogy a mai napon is kapunk kijelentéseket, és a Te szellemed által pedig szabadulások, gyógyulások történnek az Úr Jézus Krisztus szent nevében. Minden dicsőség, Uram, Téged illet, menjen és földön. Áldjuk és magasztaljuk a szent nevedet. És köszönjük, Uram, ezt a helyet, ezt a lehetőséget, ahol egybe gyülekezhetünk. És köszönjük, hogy Te ezt mindenkor biztosítod a számunkra. Az Úr Jézus Krisztus szent nevében. Amen.
Amen.
Köszönjük a szomszédodat, és emlékeztesd rá, hogy a csoda a népben van. Halleluja! Szeretettel köszöntünk benneteket. Tehát abban maradtunk, hogy csoda van a népben. Tegnap láttunk itt csodákat Földváron. Az első, aki kiment, az új volt. Régóta nem tudta fölemelni kezét, és abban a pillanatban teljesen megszabadult. Még mindig ámulatban volt a végén. Aztán volt egy másik asszony, az pedig nem tudta az ujját kinyújtani. És megkérdezte az István, hogy mikortól, azt mondta, gyerekkora óta. Amikor az iskolába kézenállást kellett csinálni, akkor ugye egyik tenyerét kinyújtotta, a másikat megökölbe szorította, és így állt kézen. És most megszabadult. Aztán volt egy ilyen derekas, gerinc problémás, az is aztán tornászott, és az olaj megolajozta. Hirtelen ez a három nagyobb gyógyulás, ami így most eszembe jutott. Úgyhogy nagyon-nagyon hatalmasan munkálkodott az Úr. Köszönjük ezt az Úrnak. Mai napon is bekapcsolta az Úr az ajándékokat. Pontosabban a mai napon is bekapcsolta a Szent Szellem az ajándékokat. Vádli környékén van helyreállító munka. Szemben árpa vagy ehhez hasonló jellegű dolog. Kulcsontban van munkálkodás. Felkarban. A sípcsontban egy erős szúró jelzést mutatott az Úr. Most vagy valaki nagyon beverte a lábát, vagy a csontban van gyógyítókenet, de nagyon erőteljes szúró az a viszed. És most legutóbb a láb, másik lábban, a lábszárban mutatta az Úr a gyógyulást. Köszönjük, hogy a tudás szava által ezeket tudhatjuk és megoszthatjuk veletek. Július 6-án megyünk Pestre imára. Egy hely még van. Akkor az utolsó pontomat most előreveszem. Jézus azt mondta egy esetben, és pontosan ez a Márk 4.35-ben olvasható, hogy menjünk át a túlsó partra. Milyennek az értelme, milyen kijelentést lehet ebből venni? Ahhoz, hogy valaki ezt kijelentse, először kell hozni egy döntést, hogy át akarok menni. Utána ki kell hirdetni a célt, hogy átmegyek, és harmadsorban meg kell cselekedni. Ugyanezt tette a vérfolyásos asszony is. Hogy döntött, hogy a feje fölött lebegő büntetés terhe mellett, pontosan a megkövezés terhe mellett, ő bemegy a tömegbe, mert a tisztátalannak nem lett volna szabad bemenni, kinyilvánította a hitét, tehát tette egy hitmegvallást, ha a ruhája szegélyét megérintem, akkor meggyógyulok, és ezt meg is tette. Befurakodott a tömegbe, és meglett az eredménye. Tehát nagyon sok esetben ezt a módszert kell használnunk, hogy menjünk át a túlsó partra. És nem leszünk egyedül. Nem leszünk egyedül, mert az Úr Jézus azt mondta, soha nem hagy el bennünket, a Szent Szellem bennünk lakik, és az angyalunk sem fog elhagyni bennünket. Tehát vegyük igénybe a menny erőforrásait, és használjuk őket. Használjuk őket olyan esetre is, hogy én július 6-án Budapestre akarok menni. Ott akarok lenni, sőt, ezt már ugye jelen időben mondva, menjünk át a túlsó partra, jelen esetben úgy hangzik, hogy én július 6-án Pestre megyek. Mert a hit az mindig jelen idő. És hálát adunk Istennek, hogy az imáinkat meghallgatja és megválaszolja, mert nekünk garanciánk van az ima megválaszolására, akkor, hogyha mi Jézus nevében imádkozunk és kérünk, és a jelen hitben működünk. A most hitben működünk. Mert Isten a most hitben működik, a jelen hitben működik, és akkor vagyunk közös nevezőn, akkor vagyunk egy hullámhosszon, hogyha mi is a most hitben működünk. Na, most a végével kezdtük. Halleluja. Elérkeztünk a Jézus neve sorozatunk 10. részéhez. Nem is gondolnátok már, ugye, hogy 10. része következik. Egyik pásztortársam is kérdezte ma, hogy mit főztél? Mondom, még mindig a Jézus nevéről tanítunk. Hát, ez egy nagyon-nagyon jó dolog, hogy te ilyen sorozatot tudsz tanítani. Mai tanításunk címe, a csoda a névben van. Kenyon és Hégen tanításaiból merítettünk. Kenyon azt mondja, hogy Jézus élete maga volt a csoda. Az evangéliumok számtalan csodáról adnak számot, ami Jézus szolgálata során történt. Sőt, a megszületése egy csoda volt. Tehát nem természetes fogantatás által jött ő a világra. És nem csak a földön járó Jézus volt a csoda, hanem a neve is egy csodatevő erőt hordoz. És ez a név most Krisztus testéje. Aztán, ha tovább lépünk, Jézus mennybe menetele után elkezdődött az apostolok szolgálata, és az ő szolgálatukban is a csodák áradata sorakozott egymás után. Mégpedig a név által, a név használata által. És a névnek a használata megrázta a zsidóságot, a hagyományos vallásos törvényben élőket, és megrázta magát a római birodalmat is. És mint a múltkor is már említettük, hogy a név használatának a tanítását betiltották, és komolyan megfenyítették őket. A tanítványok, apostolok felfedezték, hogy a megfeszített neve ma is ugyanolyan hatalommal működik, mint amikor Jézus a földön szolgált. A kereszténység csodák közepette kezdődött, és csodák által terjed ma is. És mint említettem, tegnap is láttam jó pár csodát. Ma is csoda többek között az újjászületés, ami fizikailag nem megfogható, nem magyarázható. Csodának számít egy imaválasznak a birtokba vétele. Csodának számít, amikor valaki hatalmat gyakorol, és győzedelmesen jön ki egy helyzetből az ellenség munkáival szemben, és sorolhatnánk. Viszont, hogyha az ész veszi át a csodák helyét, akkor ez egy terméketlen vallásba torkollik. Mert ahol nem engedik munkálkodni a Szent Szellemet, ott nincsenek csodák. Lehet, hogy vágyakoznak rá sok helyen, de egyszerűen át kellene állítani a váltót az ige vonalára, és cselekedni azt, amit Isten igéje mond. Az emberek úgy általában sóvárognak az élő és a csodatevő Isten után. Sokszor halljuk azt magunk is, ugye, hogy hát, ha van Isten az égben, akkor most segítsen, és ehhez hasonlók. Az epegedésre Isten válasza a következő. Újjá lehet születni. Be lehet töltekezni Szent Szellemmel. És mindezt Jézus neve által. Tehát a Jézus nevét nem lehet kikerülni. Abba belegondoltatok, hogy Jézus megszületése az milyen óriási fordulópont volt a világ történelmében. A dátumot onnan számítják. És ha régebbi levelek a kezünkbe kerülnek, vagy múzeumban járunk, akkor úgy zárták a levelet, hogy az Úr 2013. évének ilyen-olyan havában. Tehát, ha egy ember leírja a dátumot, lehet, hogy már nem tudja, hogy ez mihez kötődik, de igazából a dátum az Úr Jézus Krisztus születésére emlékeztet. Tehát ilyen hatása volt Jézus megszületésének a világra. És elgondolkodtam, hogy milyen hatása lesz a világra, amikor meg fog jelenni az idők végén. Na, kis kitérő után menjünk tovább. Tehát Isten egy csodatevő Isten. Krisztus maga egy csoda a mai napig. Maga a születése egy csoda, a szolgálata egy csoda. A Biblia rávilágít arra, hogy hogyan robbant be a természet feletti világ a természettibe, a természetesbe. Úgyhogy Jézus nem a megszokott módon született meg, nem a megszokott módon fogant meg. Tegnap, ahogy a gép előtt ültem, nagyon megdöbbentem. Igaz, hogy tudom, hogy a Biblia azt írja, hogy az utolsó időkben nagy megtévesztések lesznek. És megjelent egy reklám egy oldalt, a Bibliával kapcsolatos valamilyen kiadvány jelent meg, és ezt röviden úgy jellemezte, hogy a történelem legnagyobb hazugsága. Na most, ha ez hozzáférhető, akkor se fogok beleolvasni. Tudjátok miért? Mert az az információ egy nyomot hagy a szellemünkben. Ugyanolyan nyomot, mint amikor még a filmes fényképezőgép volt, és ugye elkattintottuk, akkor a lencsén beérkező fény egy nyomot hagyott a filmen. Tehát bármilyen információt magunkba engedünk, egy ilyen nyomot hagy a szellemünkben. Ezért nem mindegy, hogy jót vagy rosszat engedünk magunkba. Jézus szolgálatának a kezdetén csodák történtek. A korai egyház kezdetén pedig a név által történtek a csodák. Mert használták az Úr Jézus Krisztus nevét. A Krisztus tanaira épülő pünkösdi ébredések szintén a csodáknak a lavináját hozták. És voltak neves szolgálók a múlt században is, egy évszázaddal ezelőtt, és még korábban is. Akiket Isten kiemelten használta arra, hogy szabadulások, áttörések történjenek, és megismerjék, hogy Isten egy csodatevő Isten. Ha csak Catherine Kuhlmannra gondolok, vagy Swigelsworth szolgálatára, de sokkal hosszabb a sor. A félresiklót egyházat soha nem a teológusok mentették ki, hanem az alázatos laikusok, akik friss látással rendelkeztek Krisztusról. Látom, egyetértetek, mert bólogattok. A világ, tudjátok, kit nevez laikusnak? Hát az, aki nem végzett teológiát. Bennünket is. Laikus. Nincs papírja, hogy teológiát végzett, de gyönyörűen prédikál, őket nevezik laikusnak. Mert nincs papírjuk, hogy elvégeztek valamilyen iskolát. De gyönyörűen használja az Úr őket abban, hogy emberek újjászülessenek, betöltekezzenek Szent Szellemmel, nyelveken beszéljenek, és már is ott a csoda. Nem vagyunk a tanulás ellen, de önmagában az elmebeli, intellektuális tudás nem helyettesíthető a Szellemnek a munkájával és elejével. Ez a lényeg benne. Minden normális hívő vágyódik a Szent Szellem erejének a megnyilvánulására, hogy megtapasztalhassa Isten erejét, csodáját. Van egy település Sümeg mellett. Ott lesz hamarosan egy, talán két hét múlva evangelizáció. A nyitott szívet lássátok most, arra szeretnék rávilágítani. Az ottani polgármester asszony olyan nyitott szívű, hogy ő fénymásolja a szórólapokat, osztogatja, terjeszti a szórólapokat. Meghívták a plébános urat, és sajnálkozva azt mondta, hogy előző nap elutazom Zarándok útra, de ott lennék, de kihirdetem mindenkinek, hogy menjen el. Úgyhogy most mi is árosztjuk ki a hitünket, hogy a környéken is ilyen nyitott szívű vezetők vannak. Mert jelen hitben mondjuk ki. Tehát vannak csodák. Az embert kiteremtette? De milyen Isten? A csodatevő Isten. Halleluja. Így a csoda benned van. Így az ember a természet feletti világban kíván élni. Csodákat szeretne tenni. És a sok felfedezőt ez motiválja, inspirálja, hogy valamit felfedezni, valami nagyot alkotni, csodát tenni. Ha nem is nézzünk szét nagyon a világba, csak a magyar vonalon, nagyon sok feltaláló volt a múltban. Az embernek a természetes közege a csodák világa. Mert egy újjászületett szellemmel teljes ember, egy szellemmel teljes hívő, a szellemi birodalomban érzi jól magát. Az ember, mint említettük ugye a teremtés folytán, a csodatevő Isten gyermeke. Olvasunk igét is, mert még nem hangzott el ma. 1 Korintus 3.9-et. Hégen fűzött ehhez néhány gondolatot.
Mert Isten munkatársai vagyunk, Isten szántóföldje, Isten épülete vagytok.
Halleluja! Azt mondja, hogy mi a csodatevő Isten munkatársai vagyunk. Amen. A munkatárs a görögben jelenti még azt is, hogy résztvevő, együttműködő, segítő. Tehát ez egy olyan széles skálát mutat, hogy mi nem csak munkatársai vagyunk, hanem részt veszünk Isten munkáiban. Együttműködünk Istennel az ő akaratának a betöltése céljából, és segítünk, ahol tudunk. Az úttörő, ahol tud, segít. Valamikor ezt verték belénk, ugye? Ha mi együtt dolgozunk a csodatevő Istennel, akkor a mi életünkben is, és a mi munkánkban, szolgálatunkban is ott kell lenni a csodának. Kenyon a következőket vallja. A bűnbeesés leszorította az embert a csodáknak a trónjáról. Lelökte. Szobor döntésről már a történelemben ugye hallottatok. Úgyhogy az ember is így puf lekerült a csodáknak a trónjáról. De a kegyelem visszaállította. Halleluja. Kezdetben az ember szelleme volt az uralkodó erő a világban. Mert akkor még Istennel megvolt a szellemi kapcsolat. Szellemmel teljes volt az ember. Élet volt benne. Isten élete volt benne. És ezért mondta rögtön a Biblia elején, a Mózes első lapjain, hogy uralkodjatok a föld kerekségen. Vegyétek birtokba, élvezétek annak a hasznait, előnyeit. De a bukás után az elme, azaz az intellektus vette át az uralmat, az okosdoboz. Ez nem jó. Mert ez a bizonyos kiadvány is, amit úgy jellemezték, hogy a Biblia a történelem legnagyobb hazugsága. Ez az okosdobozból származik. Egy újjá nem született embernek az elméjéből. Kérjük a Szent Szellemet, hogy szolgáljon felé, és mutassa meg az igazságot a számára. Volt már ilyen a történelemben. Pál magáról írja, hogy ő egy keresztény üldöző volt. De amikor megkapta az igazságot, kinyilatkoztatást kapott a szívébe, hogy mi az igazság. Onnantól kezdve a helyes utat követte, a jó utat követte. És amikor egy keresztény megengedi, hogy az újjászületett szellem uralja az életét, akkor képes a természet felettiben élni. Mert ugye háromas felépítésűek vagyunk, és a kettő több, mint az egy. Kérdés, hogy a három közül melyik az a kettő, amelyik összefog, és a harmadikat legyőzi. Mert ha a test és a lélek fog össze, akkor a szellemet legyőzi. De hogyha a szellem és a lélek összefog, akkor a test nem rúghat labdába. A test nem diktálhat. A bibliai hit egy életmóddá válik az életünkben. Isten birodalmában járhatunk ezáltal. A szellemi világban élhetünk, működhetünk, csodákat tehetünk. Az ő kegyelméből persze, nem a mi erőmből. A szellemi birodalom az embernek a valódi otthona, mert onnan származik. Régebben foglalkoztunk ezzel, hogy hogyan jön világra egy csecsemő. Amikor megtörténik a fogantatás, abból még nem biztos, hogy élet születik. Mert ha nem érkezik hozzá a mennyből egy szellem, egy emberi szellem, akkor nincs ott az élet. És hát tudjuk, hogy nagyon sok olyan eset van, amikor azt hitték, hogy jön a baba, aztán mégsem jön a baba. Tehát ahhoz, hogy elinduljon egy magzatnak a fejlődése, nem elég, hogy a szülők megtegyék az ő részüket, az csak a testi rész. Kell a szellemi rész is. Az atyától egy szellem, abba a pici kis magocskába. Tehát így szerettem volna rávilágítani, hogy mi a szellemi birodalomból származunk. És ez az emberi szellem ebben a házban lakik, amit testnek hívunk. És amikor a test műszakia lejár, akkor a szellem kiköltözik és hazamegy, ha újjá van születve. Tehát ez egy körforgás. Ezért mondja a Biblia azt, hogy mi csak átutazók vagyunk, és rövid ideig vagyunk itt. Lehet, hogy a 60, 70, 80, 100 év is hosszúnak tűnik, de az örökké valóság az meg végtelen. Tehát ahhoz képest az itt töltött idő, a Földön töltött idő, az csak egy morzsa. Tehát az embernek az igazi otthona a szellemi birodalom, és ott tudja megélni a hitnek a legmagasabb rendű formáját. Mert hitben járunk, nem látásban. Mert a láthatók elvonják az ember figyelmét a hittől, a szellemi dolgoktól, és a problémára igyekeznek irányítani. Hegel állítja, hogy az egyháznak a nagy problémája, hogy a hívők a kiváltságaik szintje alatt élnek. Tehát nem használják ki azt a kiváltságot, azt a jogot, amit Krisztus teste birtokol. Ezt hívják csecsemőszintnek, és ez egy abnormális kereszténység. Mert semmit nem tudnak a hatalmukról, a jogukról, a kiváltságukról, és az ellenség próbál mindenhol keresztbe tenni az életükben. Tehát a csecsemőknek több világosságra lenne szükség. És egyedül teljes evangéliumi gyülekezetben kaphatják meg a hívők a nagyobb világosságot. A teljes világosság majd az Úrnál lesz. Az utolsó időkben a hívőknek meg kellene érteni, hogy milyen hatalommal, milyen joggal és milyen kiváltsággal rendelkeznek ahhoz, hogy meg tudjanak állni hitben, el tudják végezni a rájuk bízott munkát, és bevégezzék a futásukat. A hívőknek tudniuk kellene, hogy Jézus neve az övék, és magától értetődően kulcsként kellene használni a nevet. Olyan hétköznapi módon, mint ahogy bejöttünk ide a terembe. Kell egy kulcs, be a zárba, elfordít, kinyit, így kell használni Jézus nevét is. Következő alcímünk, Isten szellemének a dolgai. És ellapozunk az 1 Korintus 2.14-hez.
Érzéki ember pedig nem foghatja meg az Isten szellemének dolgait, mert bolondságok néki, meg sem értheti, mivel hogy szellemileg lehet azokat megítélni.
Amen. Tehát magyarul az érzékszervek uralta ember, aki az 5 érzékszervére hagyatkozik, az nem érti meg a Bibliát. Ez a lejárató kiadvány, ami Bibliáról készült, gyakorlatilag a szerzője régészeti leletekkel próbálja alátámasztani a Bibliát. Na most nincs mindenre régészeti lelet. És majd elérünk oda hamarosan, sőt, a következő igénk az lesz a 2 Péterben, hogy az ige szerzője Isten szelleme. Gyakorlatilag a Biblia egy tóba mondás által készült. És akiben nincsen benne Isten szelleme, abban nincsen benne a visszakódoló egység, és ezért nem érti. Gondolom, ti is úgy voltatok, mint minden újjászületett, amikor benne volt az Úr Jézus a szívetekben, benne volt a Szent Szellem, egyszerűen csak érthetővé vált a Biblia. Még egy pillanatra oda visszakanyarodunk, hogy az érzékszervek uralta ember nem tudja megérteni a szellemi dolgokat, mert ő testben jár, fizikai síkon gondolkodik. Viszont az igéből szükséges, hogy mi kinyilatkoztatást, kijelentést vegyünk, mert így fogjuk megérteni az igének a mélységét, és nem okoskodással, nem az okos dobozzal. Nézzük a 2 Péter 1-ben a 20-as 21-es verset.
Tudván először azt, hogy az írásban egy prófétai szó sem támad saját magyarázatból, mert sohasem ember akaratából származott a prófétai szó, hanem a Szent Szellemtől indítatva szólottak az Istennek szent emberei.
Ez valószínű elkerülte ennek a lejárató kiadvány szerzőjének a figyelmét. Hogy ezt nem ember írta, hanem csak ember írta le. Ez a pontos meghatározás. És lapozzunk el az Ézsaiás 55-höz, és megtudjuk, hogy Isten igéje a csodák Istenének a gondolatai tartalmazza. Ézsaiás 55, 8-as, 9-es vers.
Mert nem az én gondolataim a ti gondolataitok, és nem a ti útjaitok az én útjaim, így szól az Úr. Mert amint magasabbak az egek a földnél, aképpen magasabbak az én útjaim útjaitoknál, és gondolataim gondolataitoknál.
Amen. Amikor rájön az ember, hogy Isten bölcsebb, az egy dicsőséges dolog. Tehát az igéből kijelentést kell venni, és imádkozhatunk magunkért, hogy ez sikeresebb legyen, mert az ima könyvünkben van erre nem is egy ilyen imádság. A megértés a teljes evangéliumi tanítások által, a teljes evangéliumnak a prédikálása által jön elő. És a Krisztus testében az öt szolgálatban, ezért helyezett el Isten tanítói szolgálatot is. Felnövekedve ráébredünk, hogy vannak jogaink, kiváltságaink, hatalmunk Krisztus nevében, és ez a tekintélyes név a miénk. Tehát nem akármilyen név, hanem tekintélyes név. És amikor mi használjuk Jézus nevét, akkor rólunk is azt mondják, hogy ezek az országbitorlók itt is megjelentek. Apostolok cselekedetei 17:6-nak a végén olvasható ez. Az országháborítók a görögben jelenti azt is, hogy megzavar, megbotránkoztat, felforgat, feldúl. Tehát nem kell meglepődni, hogyha Jézus nevét használjuk, és történnek csodálatos dolgok, hogy a testben lévő emberek, azok így látják, hogy ezek felforgatták itt a világot. Jézusnak is mondták, hogy minek jöttél itt most új hitet alapítani, amikor nekünk megvan a hagyományunk, a történelmünk, a törvényeink megvannak. Apostolok cselekedetei 17:6-nak a vége.
Mikor pedig őket nem találák, Jásont és némely atyafiakat vonszolák a város elöljárói elé, kiáltozva, hogy ezek, akik az egész világot felforgatták, itt is megjelentek.
A régebbi fordításban az volt, hogy ország háborítók. Viszont, hogyha rágalmazzák a Krisztust, mert őt rágalmazzák valójában, és nem bennünket, emlékezz három H betűre. Hát akkor ki lehet farolni ezekből a helyzetekből. Hit, humor és hallgatás. Tehát maradj hitben, bizonyos dolgokat el lehet ütni humorral, és ne öntsél olajat a tűzre. Körülbelül ezt jelenti. Következő alcímünk, a hit és a név. Érdekes, hogy Jézus nem említi a hitnek a szükségességét a név használatában. Felfigyeltetek erre? Csak azt mondja, hogy az én nevemben tegyétek ezt és ezt. Nem mondja hozzá, hogy legyen egy hited, mint a mustármag, vagy két adag mustármag. Kenyon így ír. A név használatához való jog az gyakorlatilag egy átruházott áldás Krisztus testére, a gyülekezetre, gyülekezet tagjaira. Olyan jog, amely Isten minden gyermekét megilleti. És négy pontba foglalta ezt össze, hogy miért van jogunk használni a Jézus nevét. Egy, beleszülettünk a családba, amikor elfogadtuk az ő fiát. A név pedig a családhoz tartozik. A régi mód szerint, amikor valaki feleségül ment, akkor egyértelműen a férjnevét vette fel. Ide tartozik az is, hogy van nekünk egy elfoglalt helyünk a családban. Isten családjában. Tehát beleszültettünk a családba, és van ott egy helyünk. Ez volt az egyes pont. A kettes. Belekeresztelkedtünk Jézus nevébe. Hármas. Jézus a nevét rákruházta egy ügyvédi meghatalmazás kíséretében. Négyes pont pedig a küldetés. Mi Isten nagyköveteként hirdessük a nevet. Hirdessük a Jézus nevét, hogy milyen győztes név, milyen hatalmas név, milyen felkent név, és hogyan lehet vele működni az életben. Ha van pénzed a bankban, akkor ahhoz nem kell hit, hogy kivegyél belőle. Mert vagy odamész az automatához, vagy bemész a bankba, és kérsz X összeget. Ehhez nem kell hit. Mert betettél, vehetsz ki. Tehát rólunk azt állítja a Biblia, hogy Isten örökösei vagyunk, Krisztusnak pedig örökös társai, ami azt jelenti, hogy nekünk is ugyanannyi van, mint Krisztusnak. Ennél fogva jogunk van a nevet használni. Nem szükséges hozzá hit. A gyermekek igazából öntudatlanul gyakorolják a hitüket, amikor elhiszik azt, hogy a szerető szüleik által minden nap megkapják az ellátásukat. Tehát nekik az természetes. Automatikus, hogy anya, reggeli, ebéd, vacsora, nasi, ruha, játék, fagyi, minden. Tehát igazából a gyermek, amíg megkap mindent, nem is kell különösebben hitet gyakorolnia. Akkor van gond, hogyha a szülők nem gondoskodnak, vagy a szülőket elvesztik, és ilyen régebbi filmekben látni, hogy árvaházakba tengődtek, vagy próbálták legalábbis összegyűjteni őket, hogy az utcán csatagoljanak, és mindenkinek a kényekedvének ki legyenek téve. Ott viszont azoknak a gyerekeknek meg kell a hitüket szilárdítani abban, hogy valamilyen módon élelemhez jutnak, szálláshoz jutnak. Isten akarata az, hogy felnövekedjünk, szabadságban éljünk, az igét cselekedjük, és mindezek által uralkodjunk. Uralkodjunk az életben. Ez lesz a következő versünk a Róma 5.17-ben. És az utolsó alcímünk, uralkodás a név által. Olvassuk el a Róma 5.17-et.
Mert ha az egynek bűnesete miatt uralkodott a halál az egy által, mennyivel inkább uralkodnak az életben az egy Jézus Krisztus által azok, akik a kegyelmet bőségében vették, és a megigazulás ajándékát megragadták.
Amen. Itt ugye beszél egyről, ez az Ádám. Krisztusnál már ugye kírja a nevét, ez a másik egy. Tehát ugye egyik ember miatt elbukott az emberiség, és a másik ember miatt pedig ugye helyreállítást kaptunk és nyertünk. A bővített fordítás úgy szól, hogy királyként uralkodnak az életben. Mert a Jelenések könyvében azt olvassuk, hogy mi királyok vagyunk, papok vagyunk, és királykisasszonyok. És ha azt mondja a Biblia, hogy királyként uralkodunk az életben, akkor ez azt jelenti, hogy az ördög által okozott körülmények felett nekünk győztesen uralkodnunk kell. Mert megvan hozzá a képességünk. Ugye arról az emberről senki nem fogja elhinni, hogy ő uralkodik, aki az éppen hogy megélek utca legvégén, a morgolódás sikátor szomszédságában lakik. Toprongyos, szegény, látszik, hogy éhezik, mert vézna, nyomorog, különböző problémái vannak. Erről senki nem fogja elhinni, hogy ő Krisztusban uralkodik az életben. Tehát a megjelenésünk, a körülményeink is olyanok legyenek, hogy a kívülállók, akik nincsenek még Krisztus testében, azt mondják, hogy na ez igen, ezért érdemes csatlakozni Krisztus testéhez. Érdemes csatlakozni Isten családjához. Hogyha mi leásunk az ige mélyére, akkor nagyobb kijelentéseket tudunk venni az igazságból, és ezáltal kezdhetünk el uralkodni. Kolosse 1-ben olvassuk el az utolsó igénket. Kolosse 1, 12-13.
Hálákat adván az Atyának, aki alkalmassá tett minket e szentek örökségében való részvételre a világosságban, aki megszabadított minket a sötétség hatalmából, és által vitt az ő szerelmes fiának királyságába.
Amen. Tehát nekünk olyanokért kell adnunk hálát, ami már a miénk. Mert azt mondja a Biblia, hogy megáldottunk minden mennyei áldással a Krisztusban. Azt mondja, alkalmassá tett minket. Ez az alkalmas szó jelenti azt is, hogy képes, képesség és feljogosítás. Tehát bennünket Isten képessé tett arra, hogy a világosságban járjunk, az áldások teljességében járjunk, és a mi örökségünk, az nem más, mint egy hatalmas szabadulás, egy hatalmas szabadság a sátán fennhatósága alól. És ezt a szabadságot akkor nyertük el, amikor rendszert váltottunk. Amikor átkerültünk Isten családjába Jézus Krisztus befogadása által. Egy más fordítás úgy szól, hogy kivont bennünket a sötétség ellenőrzése és uralma alól. Tehát megragadott és átvitt bennünket. Megragadta a grabancunkat és átemelt egy másik rendszerbe. Fordult a kocka. Előtte az ördög uralkodott az emberen. Most pedig azt mondja az ige, hogy mi uralkodunk az egy Jézus Krisztus által a körülmények felett, a gonoszság erői felett a Jézus nevében. És egy szellemmel betöltekezett hívőnek boldognak kellene lenni, jókedvűnek, telve élettel és vidámsággal. Kelj fel, használd azt, ami a tiéd, és a név által uralkodj. Keljünk fel, és menjünk át a túlsó partra. Halleluja, dicsőség az Úrnak. Megjelent még a gyógyítókenet sérv területén, és így a medence, főképp a derék környékén. Köszönjük az Úrnak. Köszönjük az ő munkálkodását, szabadítását, és igazából megint csak azt tudom mondani, hogy a tegnapi földvári alkalommal nem tudott az ember betelni. Az Úr jelenléte, csodái. Ehhez is kell a nyitott szív, hogy valaki úgy megy oda, hogy én most akarok kapni. Hogy egyáltalán nyitott a szíve. Persze ugye ott is már régóta invitálták a barátnőket, de most érett meg a mag. És hát el se tudja képzelni egy kívülálló, hogy mi van Isten jelenlétében. Tegnap hazaérve, ott a közelben megkérdezték, hogy hol voltunk, és mondtam, hogy olyan helyen, ahol emberek gyógyultak meg. Akkor már holnap a orvost haza is lehet küldeni. Nem lesz szükség az orvosra. Viccelődtek ők. Hát azért nem lehet hazaküldeni, mert nincs mindenkinek a hite ott, hogy a saját hite és a Isten természet feletti ereje által és csodája által helyreálljanak és meggyógyuljanak. Szükség van az orvosra is. Még a gyógyítósor előtt. Volt egy orvos, valakit megműtöttek, kivették belőle a rebellis sejteket, és azt mondták neki, hogy kemoterápia. Meglepte először, ugye? És a hívő gondolkodott rajta, utána azt mondta, hogy doktor úr, ne haragudjon, én ezt nem vállalom fel. Azt mondja, hogy teljesen megértem, én sem vállalnám fel. De hát van még egy sokkal érdekesebb. Azt mondta, hogy nem itt kellene keresni a gyógyulását, hanem bocsásson meg, és meg fog gyógyulni. És ezt egy világi orvos mondta. Valamit azért tud. A lábakban folyamatosan munkál az erő, a szellem ereje. Most imádkozunk.
Kezdjünk imádkozni nyelveken. Halleluja.
Bár azt olvastam most Hégenről, hogy aki hozzám ment, és azt mondta, hogy imádkozzál értem, és nem mondtam meg, hogy miért, akkor nem imádkozott érte. Érthető, hogy hát akkor nem tud vele egy akaratú lenni, hogyha nem mondja meg, hogy miért. Csodatevő Isten benned él, használd ki ezt a csodát, áraszd ki ezt a csodát a Jézus nevében, hogy élvezd ennek az előnyét a Jézus nevében. Munkálkodj Jézus nevében, mert a csodatevő Isten benned él, használd ki ennek az előnyét, és áraszd ki a környezetedre a szabadulást a Jézus nevében. Csodatevő Isten benned él, használd ki ennek az előnyét, áraszd ki a szeretteidre, a környezetedre a Jézus nevében. A csodák Istene benned lakozik. Árasz ki ezt az erőt, és használd a selvétekedben. Jézus Krisztus szent nevében légy szabad! A csodatevő Isten benned él, benned lakozik. Árasz ki ezt az erőt, állítsd munkába Jézus nevében, hogy szabad légy, és a dolgaidat add át az Úrnak, hogy munkálkodjon rajta. A Jézus Krisztus szent nevében. Tied minden dicsőség, Atyám. Köszönjük, Uram, a Te kegyelmedet a Marika életében, a Jézus nevében. A Jézus nevében a kezünket tesszük a hozott ruhadarabokra, szövetekre, kiárasztjuk Jézus nevében a csodatevő Isten erejét. És hálát adunk, Atyám, hogy ez a kenet, ez az erő, ez a mennyei erő raktározódik a szövetekben, és eljut az otthonokba, azáltal, hogy hazaviszitek, és amikor a beteg testekhez érnek hittel, akkor a kenet kiárad, és ez a kenetben benne van a képesség, hogy megtörje, megsemmisítse az igát, a terhet, a problémát, a betegséget a Jézus nevében. Köszönjük, Úr Jézus, a kereszten bevégzett munkát. Hálát adunk, hogy szabadat tettél bennünket az átok alól. Köszönjük, hogy átvittél bennünket a világosságra. Köszönjük, Uram, hogy egy más rendszerhez tartozhatunk azóta, miután elfogadtunk téged életünk Urának, megváltójának, szabadítójának. Jézus nevében. Amen. Amen. Legyetek szabadok. Erősen munkálkodik az Úr. Lábban, most a lábban. Vasárnapi tanításról egy rövid összefoglaló. Csidei Katalin volt 16-án, és Soha nem késő című tanítás hangzott el. Röviden a lényege. A múlt az történelem, a múltat nem lehet megváltoztatni, csak a jövőt. A hittel kimondott szavaink által. És ugye úgy, ahogy az elején megbeszéltük, hogy menjünk át a túlsó partra. Zárd le a múltat, mert nem tudsz előre jutni. Az önsajnálat nem visz előbbre. Ézsaiásban van egy csodálatos ige, a 43-as fejezetben, ha akarjátok, fölírhatjátok, 18-as, 19-es vers, hogy a pusztában utat készítek, most készül. A puszta az a megpróbáltatásnak a helye. Ézsaiás 43-ban a 18-as, 19-es. Hát a puszta a megpróbáltatásnak a helye, a most készül az arra vonatkozik, hogy új út épül a pusztában, a számodra. Hogyha mindig hátrafelé nézel, akkor hogyan veszed észre az új utat, ami előtted van? Akkor soha nem látod meg az újat előtted, hogyha mindig hátrafelé kacsingatsz. Benne van az evangéliumokban, ugye, hogy aki az eke szarvára veti a kezét, az a visszapillantó tükröket szerelje le. Ne kacsingasson a múltba. Megbocsátás nagyon fontos. Ez sok esetben ajtót nyit a sötétségnek. Ha viszont valaki megbocsát, bezárhatja az ajtót vele, és ahogy ez a bizonyos orvos is mondta a Rákosnak, hogy magának a gyógyulását abba kéne keresni, hogy bocsásson meg. Nagy bölcsesség ez. Állj Isten oldalára, és akkor valóságban jönnek az ő áldásai. Amikor egy hívő az ige alapján megváltoztatja a gondolatait, a szavait és a cselekedeteit, akkor az ige elkezd működni az életében. Nincs akadálya, hogy működjön az ő életében. A Józsué 1.3-as vers pedig azt írja, hogy amire mi a lábunkat rátesszük, azt tekintsük úgy, hogy birtokba vettük. A láb szó érdekes módon a héberben kezet is jelent. Tehát amire a kezedre teszed, amire a lábadat ráteszed, mondd azt, hogy stipi-stupi, ez lefoglalva Isten királysága számára. De neked kell a lábadat rátenni, és neked kell birtokba venni. Ha a hívő fő helyre teszi Istent, akkor Isten vele van. Azaz a fő hely az, hogy az első hely. Ha valaki félre teszi, akkor Isten azért nem tud segíteni, mert a nagy valószínűséggel nem hisz abban, hogy Isten képes kihozni abból a miskulanciából, abból az űrzavarból. A csodák úgy születnek, hogy meg tudom csinálni. Át tudok menni a túlsó partra. És úgy soha nem született csoda, amikor valaki azt mondta, hogy hát én erre képtelen vagyok. Nagy igazságok ezek, ugye? Ma ugye csodákról szóltunk, és bizonyságképpen fölírtam ide 3-at. A nyomtatómban az egyik szín már csak 5% van, a másikból 10% van, a harmadikból se túl sok van. És felhívtam a szervizest, és mondom neki, hogy a kettőből biztos, hogy kellene. De ő azt javasolja, hogy a harmadikat is, mert az is 20% körül áll. Az árat nem tudtam megmondani. Én hétben meghatároztam, hogy ez a három patron nem kerülhet többe 20 000 forintnál. Következő héten, amikor megbeszéltük, hogy fölhívom, megjött a patron. Na mennyibe kerül? 6500 darabja, az 19500, úgyhogy ameddig a hitem tartott, addig belefért. Aztán említettem ugye múlt héten, hogy voltam Sasréten. Lefelé rájöttem az úrra dödögni, és mondom, uram, hogy hát én beszólítom erre az útra az úti költséget valamilyen csatornán keresztül. De ez megerősít benneteket. Ugyanis én tanultam a tanítótól, amikor itt járt a Balaton környékén még jó 10 évvel ezelőtt, megkérdeztem tőle, hogy te mindenhova elmész, ott is, ahol esetleg anyagilag nem tudják finanszírozni ugye a szolgálatodat? Természetesen azt mondja, mert ez nem függvénye annak, hogy hol tudnak ugye engem támogatni. Pontosabban a támogatás nem a gyülekezettől várom, hanem Istentől. Na így jártam én is, mert ugye tudtam, hogy most nem egy olyan alkalomra megyek, ahol ki lehet tenni persejt. És a megdöbbenésemre az egyik pásztor, amikor úgy félre voltunk és beszélgettünk, azt mondta, hogy ezt az összeget az Úr helyezte a szívemre, ezt érd el. És a benzin belefért. Hát annyit kértem. Utána aztán fölhívtam, mert annyira meg voltam lepődve, hogy nem mondtam el neki, hogy jól hallott az Úrtól. Mert nem név szerint kértem én, hogy kitől, hanem, uram, a te csatornáidon valahonnan, ugye? Tudjátok, hogy működik. Ez a harmadik bizonyság pedig volt egy kötelezettségünk az önkormányzat felé, egy 30 000 forintos befizetés, és hát az Úr az elmúlt héten erről is gondoskodott, úgyhogy dicsőség neki. Végül is én elmondtam mindent, boldogra prédikáltam magamat. Köszönjük, hogy itt voltatok, meghallgattatok. Hálát adunk a növegedésetekért. Szeretet gyújjon bennünk, szeretet. a csoda bennetek van, és használjátok.